felolvasott és hangzott igéből, ami a János írása szerinti evangélium első fejezetéből lesz, három válogatott vers. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Akik viszont befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Eddig a kiemelés, foglaljuk el helyünket. De a sötétség nem fogadta be. A saját világába jött, és az övéi nem fogadták be. Nem tudom, testvérek, hogy vagytok vele. Amióta az eszemet tudom, érdekel az a rövid kis kérdés, hogy de miért nem fogadta be. Amióta már nem csak gyermeki lelkülettel, tisztasággal, hanem próbálom az igét hasogatva olvasni, megfejteni a titkot, a lényeget, azóta érdekel az a kérdés, hogy de miért nem fogadta be? Miért kezdődik így János evangélium, ez a csodálatos tanúságtétel? Miért kezdődik ezzel a nagyon velős és valahol nagyon szomorú mondattal? Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. A világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta be. De miért nem? Miért volt olyan nehéz? Annak idején 2000 éve, hogy az emberek megnyissák magukat, és miért olyan nehéz ma? És valószínű, ugyanilyen nehéz lesz majd 2000 év múlva. Miért? Nem sokkal egyszerűbb lenne? Hogyha az emberek komolyan vennék a Jézusi tanításokat, egy olyan fantasztikus helyé válna ez a bolygó, miért nem fogadta be? Nem tudom, téged érdekel-e. Nagyon, nagyon őszintén keresem erre a választ, mert nem logikus számomra. Mert hogyha nekem felkínálnak valami jót, akkor bolond lennék azt visszautasítani. Ha nekem valaki felkínálná azt, hogy az életem ettől a perctől kezdve csodálatos változást nyerhet, és egy egészen új úton indulhat el, főleg úgy, hogyha az eddigi nem volt annyira jó, hát bolond lennék elutasítani. Mégis ennyire zanzásítva, ennyire lényegre törően ezt halljuk, nem fogadta be. Hiába jött el az Isten világossága erre a sötét bolygóra, nem fogadta be. De miért nem? Mert alapvetően egyikünk sem szereti a bonyolultabb megoldást választani. Ez lehet, hogy most így furcsán hangzik, de ez az egyik gondolat, amire sok-sok töprengésem között rájöttem. Amit az elmúlt évek vagy évtizedek tapasztalatai alapján úgy kikristályosodott bennem. Mert alapvetően egyikünk sem szereti a bonyolultabb megoldást választani. Tehát miért lenne bonyolultabb az, hogy a szívembe szeretet költözik, megbocsátás, és így élem a hétköznapjaimat? Tehát miért lenne ez a bonyolultabb? Mondom, hogy nem logikus ez elsőre. Ha mélyére megyünk viszont, azt kell, hogy mondjam, legalábbis saját tapasztalatom alapján. Mégiscsak ez a bonyolultabb. Mert semmi, egyikünknek sem kell semmit tenni azért, hogy a szíve teli legyen keserűséggel, akár bosszúvággyal, jól dédelgetett és becsomagolt sérelmekkel, amikre elképesztő energiát fordítunk, hogy el ne felejtsük, hogy emlékeztessük magunkat évtizedek múltán is valakire, aki megbántott minket. Tisztelet a kivételnek természetesen, de ehhez semmi extra nem kell. Egyszerűen jön. Jön belőlünk. És ha ez így van, akkor mennyire találó az apostolnak a jellemzése, a sötétségbe jött. Mert igen, ez sötétség. És bármennyire is büszkék lehetünk az emberi teljesítményre, az értelem diadalára és az ész diadalára, hiszen milyen fantasztikus modern világot építettünk föl magunknak, mégiscsak a mélyén ott lappang ez a sötétség, mert semmit nem kell tennünk azért, hogy a szívünk teli legyen haraggal, megkeseredettséggel, gyűlölettel és bosszúvággyal. Ez az alapvető működési elvünk. Adjon hálát az Istennek az, aki már ezen túl van, mert hál' Istennek lehet túl lenni ezen. De hogyha mégis azt mondjuk akkor, hogy ez az alap és ez a természetes, akkor talán már értjük azt, hogy miért mondom, hogy senki se szereti a bonyolultabb utat választani, mert ahhoz, hogy az emberben ne ez legyen, ahhoz hihetetlen csatákat kell és küzdelmeket megvívni a magával. Egészen új és mélyről jövő erőket kell felszabadítani a magában arra, hogy ez ne így legyen. És ez nehéz. És ez embert próbáló. És ezért nem veregetik meg sokszor a vállunkat. És ezért nem fogunk elismerést kapni. Sokkal nehezebb és sokkal bonyolultabb a világosság fiaként élni. Érted már? Miért fogalmazok így, hogy mert alapvetően egyikünk sem szereti a bonyolultabb megoldást választani? Azért, mert ha te megpróbálsz a világosság fiaként élni ebben a sötét világban, akkor léptennyomon falakba fogsz ütközni. Ez már nem új gondolat, egész decemberben erről beszéltünk az Isten tiszteleteken. Az erő és ellenerő problematikájáról. Igen. Azért nem fogadta be a sötétség a világosságot. Mert ahhoz ki kellett volna mondani az egész addigi életéről a sötétségnek, hogy ez értéktelen volt, mert Isten nélkül éltem. És az ember a saját élete felől ezt nagyon nehezen mondja ki. És minél idősebb valaki, annál nehezebben. Hiszen gondoljunk csak bele. Még 10-20 évről az ember azt mondja, hogy oké, ez kárba ment, de most kezdődik valami új. De kimondani 70 évről mondjuk? Kimondani 80 évről, hogy mivel Isten nélkül éltem, ezért kár volt, borzasztó nehezen jut ide el az ember. Hiszen saját magára kell szinte nemet mondani. Adjon hálát az, aki már gyerekkorában találkozott ezzel a kegyelemteljes és szerető Istennel. És minél kevesebb évet pazarolt el az életéből. Ha valamiért, akkor ezért van értelme gyerekekkel foglalkozni. Sokszor tudatosan kell magamat erre emlékeztetni, mert egyébként a látható világban nagyon kevés értelme van. De ezért van. Mindenki a boldogságát keresi az életben. Te is és én is. Mindnyájunknak a cselekedeteinek az alapmozgató rugója ez. A boldogságunkat keressük. Éppen ezért senkire nem lehet azt mondani, így kívülről, kívülállóként, hogy szerintem te nem jól keresed a boldogságodat. Mert hogyha ő azon az úton keresi, akkor az azt jelenti, hogy ő ezen tudja keresni. Nem tudja más úton, módon. Mindenki a boldogságát keresi az életben. És végső soron a boldogság keresés az életünkben az mindig kétféle döntésen múlik. Értelmi és erkölcsi döntéseinkben. A boldogság keresésünk ezen a két fajta döntésen múlik. Hozunk értelmi döntéseket, és hozunk erkölcsi döntéseket. És ezek határozzák meg azt, hogy az életünk boldogabb lesz-e, vagy egyre mélyebbre zuhanunk az önmagunk által ásott gödörbe. Az életünket akarjuk boldogabbá tenni, és ez egy csodálatosan szép cél minden emberi életnek. Mégis azt láthatjuk, hogyha rossz döntéseket hozunk, akár az értelmi, akár az erkölcsi szinteken, akkor nemhogy boldogabbá, hanem még boldogtalanabbá lesz az életünk. Mit jelent az értelmi és erkölcsi szint? Az értelmi szint mindaz, ami a hétköznapokban körülvesz. Az értelmi döntéseid azok, amelyeket meghozol, kezdve onnan, hogy milyen zoknit húzzál föl, egészen odáig, hogy milyen pályát válasz magadnak, egészen oda onnantól, hogy most futsz-e a busz után, vagy pedig elengeded, és majd jön a következő. és minden, ami ebbe tartozik, és mellette ott van az erkölcsi döntés, nézd meg, hogy életedben mekkora területet foglal ez el. Mert erkölcsi döntés az is, hogy hogy reagálsz egy bántásra, egy sértésre, egy munkahelyi könyöklésbe, ezek mind-mind erkölcsi döntések. Hogyan reagálsz egy olyan eseményre, ami teljesen logikus, hogy bekövetkezik, mégis te meglepetésként éled, mert egész életedben figyelmen kívül hagytad, mondjuk, tegyük fel a családodat, a gyerekedet, feleségedet vagy férjedet, tönkre megy a házasság, és utána meg csodálkozol, hogy ide jutottunk. Ezek mind-mind erkölcsi döntések. Hát ennek a kettőnek a hatás körében dől el, hogy boldogok leszünk-e, vagy boldogtalanok. És az ember ösztönösen megy a boldogtalanság felé. És ezért nem tudja a világosságot választani. Mert ahhoz meg kell tagadnia önmagát. És ez borzasztó nehéz. Azonban még egy nagyon fontos dolgot el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Méghozzá azt, hogy kívülről a legjobb szándékkal sem lehet megváltoztatni másikat, a másikat. A legjobb szándékkal sem. Hiába látod, hogy az, aki fontos neked, a szakadék felé tart, nem tudsz mit tenni érte. És ezt nekünk keresztényeknek kellene nagyon komolyan megértenünk, és mélyen eltenni a szívünkbe. Mert nagyon sokszor hihetetlenül nagyot ártunk azzal, hogy mi kívülről megpróbáljuk megváltoztatni a környezetünket, a gyerekeinket, férjünket, feleségünket, vagy teljesen mindegy, hogy ki. Megpróbáljuk ráerőltetni azt, amit mi már Isten kegyelméből látunk és élünk, és meg vagyunk róla győződve, hogy neki is erre van szüksége, és lehet, hogy igazunk van, de nem fogjuk tudni megváltoztatni. Nem tudunk belemászni az emberek fejébe, és ott átállítani a kapcsolót. Meg kell értenünk azt, hogy mindenki az Istentől kapott jogán él úgy, ahogy él. Nincs kívülről út befelé, csak belülről van kifelé. De oda belülre mi nem tudunk behatolni. Oda egyedül csak az élő Isten tud kegyelmével. Az, hogy hogyan gondolkodunk és hogyan döntünk, az a legtiszteletre méltóbb tulajdonságunk nekünk embereknek. Ajándék, amit Istentől kaptunk. Persze, hogy használjuk ezt az ajándékot, az már a mi felelősségünk. Meg kell értenünk ezt nekünk keresztényeknek. Mi, akik már talán átéltünk valami jót, valami változást, és másokkal is meg akarjuk ezt ismertetni. Meg kell értenünk, hogy nincs kívülről befelé út. Mindenkinek végig kell járnia azt az utat, és le kell aratni azokat a gyümölcsöket, amit saját gondolkodásával élve teremtett meg magának. Keresztelő János azt hirdette, hogy térjetek meg. Látszólag ez egy kívülről való behatolási kísérlet, nem? Amikor én kívülről meg akarom mondani az embernek, hogy neked meg kell térni, változz meg, tedd le az alkoholt, ne igyál többet, ne beszélj csúnyán. Mint hogyha ezt mondta volna Keresztelő János is, térjetek meg. De volt egy nagy különbség. Azt olvassuk, hogy hozzá özönlöttek az emberek. Hozzá özönlöttek az emberek, mert olyan mély belső üresség lakott ott abban a társadalomban, hogy már minden szalma szálba kapaszkodtak. És ha az emberek jönnek, özönlenek, mert vágynak valami többre, na akkor lehet mondani. Mert akkor ő már nyitott egy ajtót a saját lelkén. Ezért lesz mindnyájunk élete olyan, amilyen, mert a döntési jogunknál fogva élünk és cselekszünk. Szeretjük a hibáinkat vagy a bukásainkat a sátánra fogni, meg a körülményeinkre, de nem lehet. Egy ember elment levágatni a haját. Ha már ott volt, megigazítatta a szakállát is. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes beszélgetésbe kezdtek. Sok mindenről szót ejtettek. Különféle területekről, végül, ahogy az lenni szokott, és szerintem tapasztaltuk már annyiszor mi is, szóba került Isten. Mert valahogy csak ott van azért ez az emberek között ez a gondolat. Szóba került Isten, mire a fodrász határozottan kijelentette, én nem hiszem, hogy Isten létezik. Hát miért olyan biztos ebbe, kérdezte ez a vendég. Hát, nos, ez nem is olyan bonyolult, kedves uram, mondta a fodrász. Hát csak ki kell menni az utcára. Hát nézzen körül. És rögtön megérti, hogy miért nem létezhet Isten. Most mondja meg őszintén. Hogyha Isten létezne, hogyan lehetne annyi beteg ember a világon? Hogyan is hagyhatnák el szülők a gyerekeket? Ha Isten létezne, se szenvedés, se fájdalom nem lehetne. El nem tudom képzelni egy szeretettel teli Istent, hogy engedi, hogy mindez a sok szörnyűség megtörténjen. Mennyire sokszor hallottuk mi már ezeket, nem? A vendég gondolkodott egy kis ideig, aztán úgy döntött, hogy nem válaszol a fodrász feltevéseire. Mert nem akart vitába keveredni. Mert valahol belül érezte, hogy teljesen fölösleges lenne. Miután a fodrász befejezte a dolgát, a vendég fizetett, majd elbúcsúzott tőle és kilépett az utcára. A következő pillanatban szemébe ötlött egy ember, akinek hosszú, gondozatlan haja, loboncos szakála volt, piszkosnak és kultúrálatlannak tűnt. A vendégnek egyszer csak valami eszébe jutott. Visszafordult, megint belépett a fodrász üzletbe, és rögtön megszólította a fodrászát. Tudja, mit mondok én önnek? Nem léteznek fodrászok a világon. Hogy mondhat ilyet, uram? Replikázott rögtön a fodrász. Hát, hiszen itt vagyok én, hát pár perccel ezelőtt vált föl a székből, nyírtam a haját, igazítottam a szakállát. Nem, erősködött a vendég. Fodrászok már pedig nem léteznek. Hiszen ha léteznének, akkor nem lennének olyan hosszú, gondozatlan hajú és szakálú emberek az utcán, mint ott, az, látja? Mutatott ki. Jaj, hát attól még léteznek fodrászok, válaszolt a mester. Hát tehetek én arról, hogy az az ember nem jön be hozzám? Na látja, épp ez az. Bólintott rá a vendég. Éppen erről van szó. Isten létezik. Tehető arról, hogy az emberek nem fordulnak hozzá? Tehető arról, hogy az emberek nem keresik meg őt? Hát tudja, ezért van olyan sok szomorúság és fájdalom a világon. És itt ez a beszélgetés abba maradt. Mert ennek az embernek valami Istentől jövő bölcsessége volt. Arra, hogy a kellő időt kivárva, a kellő bölcsességet megkapva válaszoljon. És ez a válasz már megfellebbezhetetlen volt. És micsoda mélysége és üzenete van ezeknek a szavaknak. Mert tudjátok, ebben van a lényeg. A világ állapota az nem azt igazolja, hogy Isten nem létezik. A világ jelenlegi állapota azt igazolja, hogy az emberek nem keresik Istent. Micsoda különbség ez. És gondolj bele, amikor ezt megérted a saját életedre nézve, akkor egyszer csak elkezd a nagy, talán eddigi sötétségbe egy kis gyertya pislákolni. Hogyan is olvastuk a legelején? Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Amikor az ember megérti azt, hogy az, hogy én hogy élek és mi lett velem, azért egyedül én vagyok a felelős. Nem Isten, nem tudom kicsoda. Abban a pillanatban meggyullad egy gyertya, és elkezd pislákolni valami. Abban a pillanatban azon a hideg kősziven egyszer csak egy olvadási pont keletkezik, és azon keresztül beárad valami. Valami, ami elindíthat olyat, amit eddig se külső ráhatással, se külső erővel, se kényszerrel, se neveléssel, se büntetéssel nem tudtunk elérni a másikban. Az Isten kegyelme elkezd dolgozni. És rádöbben az ember, hogy az az ajándék, amit kaptunk Istentől, a döntési jogunk, az a legcsodálatosabb ajándék. Hogy ez mennyire így van befejezésül, Még az elején kiemelt igeverset hadd hozzam még egyszer. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Az a szó, amit az eredeti szövegben az élet szót jelenti, annak van egy ilyen egészen csodálatos értelme. Magyarul csak körülírva tudjuk elmondani. De itt az élet azt jelenti, hogy az Istennel kapcsolatban álló, az embert a többi lénytől megkülönböztető teremtő erő. Benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. Az a teremtő erő volt az emberek világossága, ami a sötétségből világosságot tud teremteni. Testvérek, itt rögtön az evangélium elején elárulja a titkot nekünk János. Nem mi fogjuk megváltoztatni az embereket. Nem mi fogjuk kívülről rendbehozni az elrontott dolgokat. Mi maximum csak példaként élhetünk a világ előtt. De az Isten ereje, az az élet, ami tőle jön, az az élet, amiben teremtő erő van. Ez az élet jelent meg az Úr Jézus Krisztusban. Egyedül ez fog tudni életeket változtatni, semmi más. És azzal, hogy mi szidjuk, ostorozzuk azt a bűnös világot, rugdossuk az embereket, hogy térjetek meg, változzatok meg, semmi eredményt nem fogunk elérni. De azzal, hogy odaéljük eléjük a saját életünket példaképpen, és elmondjuk nekik, nézd, ezt tette velem az Isten. Ugyanonnan jövök, ahonnan te. Ugyanezek kötöztek, mint téged, és nézd, itt vagyok, megszabadítattam. Annál többet nem tehetünk a másikért. Hát adjon Isten ilyen bölcsességet nekünk életünk további idejében, mint amilyen bölcsessége volt ennek a vendégnek, aki meg tudta találni a jó választ a rossz feltevésre. Isten adja nekünk, hogy így tudjunk hatni, így tudjuk a világunkat formálni, a környezetünket formálni személyes példánkkal. Amen.